Józsué könyve 9-től 16. fejezetig. Jerikó és Áj városainak bevétele után a kánaáni királyok úgy gondolták, hogy egyetlen esélyük, ha szövetkeznek egymással Izrael ellen. A gibeoniak úgy döntöttek, hogy cserhez folyamodván békét fognak kötni Izraellel. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a hegyvidéken, a Sefala alföldön, és a nagy tenger egész partja mentén a Libánon felé laktak, a hetiták, az emóriak, a kánaániak, a periziek, a híviek és a jebusziak. Szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Áj városával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak és így szerelték föl magukat. Elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepedezett és összekötözött borostömlőket, a lábukra elnyűjt és foltozott sarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Utravaló kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgába, és azt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hívieknek. Hát, ha köztünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Azok ezt mondták Józsuénak. Szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte. Kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki. Igen messze földről jöttek szolgáid, Istenednek az Úrnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban véghez vitt. Meg mindazt, amit az emóriak két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hezbon királyával, és Oggal, Bászán királyával Astárodban. Ezért véneink és az országunk lakói ezt mondták nekünk. Vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük, és mondjátok nekik. Szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk. Még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most meg már száraz és csupa morzsa lett. Ezek a borostömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűtt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. 3 nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Ez volt Józsué 2. hibája, amióta vezető volt. Áj esetében történt az első hiba, amikor kevés emberrel akarta bevenni Áj városát, és előtte nem imádkozott. És ugyanezt a hibát követte el itt is. Nem kérdezte meg az Urat a gibeoniakkal kapcsolatban, hanem a külső jelek alapján döntött, és egy olyan szövetséget kötött, amely nem Isten szerint való volt. És hányszor találjuk magunkat istentelen helyzetben azért, mert elfelejtjük először kikérni Isten véleményét. Amikor emiatt aztán nehéz helyzetbe kerülünk, akkor kétségbe esve rohanunk Istenhez. De ha először őt kérdeztük volna, akkor sok tragédiától megóvott volna minket. De a vezetők mind azt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael Istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói és vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hivatta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk laktok. Legyetek hát átkozottak, ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásukra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük. Megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, és nem gyilkolták le őket. Azon a napon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. A gibeoni városok egyike volt Kirjat Jearim, ahol a szövetség ládáját tartották egészen Dávid uralkodásáig, és ő volt az, aki elvitte azt később Jeruzsálembe. A szövetkező királyok, amikor meghallották, hogy a gibeoniak szövetséget kötöttek Izraellel, akkor elhatározták, hogy megtámadják Gibeon városát. Akkor a gibeoniak ezt az üzenetet küldték Józsuénak a gilgáli táborba. Ne hagyd cserben szolgáidat! Gyere föl hozzánk gyorsan és szabadíts meg! Segíts rajtunk, mert a hegyvidéken levő emóriak királyai összefogtak ellenünk. Erre fölvonult Józsué Gilgából egész hadseregével, valamennyi vitéz harcosával. Az Úr ezt mondta Józsuénak. Ne félj tőlük, mert a kezedbe adom őket. Senki sem állhat meg közülük előtted. Józsué hirtelen rájuk tört, miután egész éjszaka menetelt Gilgából. Az Úr megzavarta az ellenséget Izrael előtt, úgyhogy Izrael nagy vereséget mért rájuk Gibeonnál, üldözte őket a Bethoróni hágó felé, és vágta őket egészen Azékáig és Makkédáig. Amikor menekültek Izrael elől, az Úr nagy jégesőt hullatott rájuk az égből, a Bethoróni lejtőtől egészen Azékáig, és meghaltak. Többen haltak meg a jégesőtől, mint amennyit fegyverrel mészároltak le Izrael fiai. Amikor az Úr Izrael fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izrael jelenlétében. Nap, maradj veszteg Gibeonban, te is hold az Ajálon völgyben. És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Megvan ez írva a Jásár könyvében. Megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Valóban egy nagyon különleges esemény volt ez. Amikor a Bibliában egy természet feletti csodáról olvashatunk, akkor rögtön jönnek az okoskodók, főleg azok, akik nem hisznek Istenben, vagy azok, akik Istent az emberhez hasonlónak gondolják. A csodák mindig kételkedést okoznak az ilyeneknek, és aztán ezért hajlamosak még fel is nagyítani az általuk látott problémákat. Például az egyik hihetetlen dolog ezzel kapcsolatban számukra az, hogy szerintük, ha a Föld hirtelen megállna, mivel előtte majdnem 1000 mérföldes óránkénti sebességgel forgott, ezért minden ember lerepülne a bolygónkról. De semmi sem utal arra, hogy ez a megállás hirtelen történt volna. Ha mondjuk 6 órába került volna ez a megállás, akkor a centrifugális erő szempontjából olyan lett volna, mintha a 90 km/h guruló autót 20 perc alatt akarnád megállítani. Semmit sem érezni a tested ellen fellépő erőkből. Ha a Földet 8 perc alatt állította volna meg Isten, az körülbelül azzal egyenértékű, mint hogyha 90 km/h sebességről 30 másodperc alatt megállnál, amelyhez még a biztonsági öv sem szükséges. De semmi sem utal arra, hogy a Föld azonnal megállt volna. Józsué kérésére tehát egy nagyon hosszú nap kellett ez legyen, ugyanakkor hatalmas jégesőt is bocsátott az Úr az ellenségeikre, amelynek nyomán több ember pusztult el, mint a kardcsapások következtében. Immanuel Vilakovszky egy nagyon érdekes könyvet írt a Világok harca címmel. Az ő elmélete szerint a Vénusz bolygó kétszer is belépett a mi naprendszerünkbe, az ember földi történelme során. Először akkor, amikor Izrael gyermekei kijöttek Egyiptomból, és több csapásnak is a Vénusz közelsége lehetett az oka. A második eset pedig szerinte akkor történt, amikor itt Józsué ezen a hosszú napon legyőzte az ellenségeit. Vilakovszky azt állítja, hogy azelőtt a Föld az ellenkező irányba forgott. Elmélete szerint, ha Józsué idejében ilyen hosszú nap volt a Földön, akkor más eseményeknek, feljegyzéseknek is kell igazolniuk, hogy máshol hosszú éjszaka vagy hosszú nappal volt. Az inka indiánok történelmi feljegyzései között meg is találta azt az írást, amikor egy nagyon hosszú éjszakáról írnak, és ugyanakkor hatalmas viharok, földrengések és szökőárok voltak azon a napon. Vilakovszky körbejárta a Földet, és sok más ehhez hasonló feljegyzést talált, amelyek hosszú reggelekre, hosszú délutánokra utalnak, és amelyeket katasztrofális természeti jelenségek kísértek. Ő nem keresztény és nem is hisz Istenben, csak a Bibliát használja a saját elméleteinek bizonyítására, ugyanakkor történelmi bizonyítékokkal támasztja alá azt is, hogy ez az esemény megtörtént. Nem biztos, hogy mindennel egyetértek, amit a könyvében leírt, de annak nagyon örülök, hogy a szkeptikusok számára is egyértelműen be tudja bizonyítani, hogy a nap megállítása, pontosabban a föld forgásának leállítása megtörtént tény volt. Ha viszont Istenről megfelelő képed van, akkor semmiféle bizonyítékra sincs szükséged, mert egyszerűen elhiszed, hiszen az Isten szava ezt állítja. Egyeseknek viszont sok bizonyítéka van szükségük ahhoz, hogy a számukra ennyire hihetetlen történetet el tudják hinni. Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az Úr, mert az Úr harcolt Izraelért. Vilakoszki szerint ez volt az az esemény, amely a föld tengelyét 23 fokkal elhajlította, és ez a mai napig is így maradt, és ennek következtében van annyi jég a sarki területeken. Azután visszatért Józsué az egész Izraellel a Gilgáli táborba. Az az öt király pedig elmenekült, és elrejtőzött a makkédai barlangban. De jelentették Józsuénak, hogy megtalálták az öt királyt, akik a makkédai barlangban rejtőznek. Józsué azt mondta, gördítsetek nagyköveket a barlang szájára, és rendeljétek oda az embereket, hogy őrizzék őket. Ti pedig ne álljatok meg, üldözzétek ellenségeiteket, vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni városaikba, mert kezetekbe adta őket Istenetek az Úr. Józsué és Izrael fiai igen nagy csapást mértek rájuk, és szinte teljesen megsemmisítették őket. Csak azok maradtak meg közülük, akik elmenekültek, és bejutottak a megerősített városokba. Ekkor visszatért az egész nép épségben Józsuéhoz a makkédai táborba. Senki sem merte ezután fenyegetni Izrael fiait. Akkor ezt mondta Józsué, nyissátok ki a barlang száját, és hozzátok ide hozzám azt az öt királyt a barlangból. Így cselekedtek. Oda vitték hozzá a barlangból azt az öt királyt, Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jarmút királyát, Lákis királyát és Eglon királyát. Miután oda vitték ezeket a királyokat Józsuéhoz, magához hívatta Józsué az izraeli férfiakat mind, és ezt mondta a harcosok vezéreinek, akik vele jártak. Jöjjetek ide, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Azok odamentek és rátették lábukat azok nyakára. Ekkor azt mondta neki Józsué, ne féljetek és ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak, mert így tesz az Úr minden ellenségetekkel, akikkel harcolni fogtok. Azután levágta őket Józsué, megölte, és felakasztotta őket öt fára. Ott maradtak a fákon felakasztva egészen estig. Naplementekor Józsué parancsára levették őket a fákról, bedobták a barlangba, ahol rejtőzködtek, és nagy követ raktak a barlang szájára. Ott vannak ezek még ma is. Ezután Józsué és az izraeli sereg bevette mindegyik várost. A 42. versben pedig ezt olvassuk. Mindezeket a királyokat és országukat egy hadjárattal foglalta el Józsué, mert Izrael istene az Úr harcolt Izraelért. Azután visszatért Józsué egész Izraellel a Gilgáli táborba. A Bírák könyvében olvashatunk egy éneket Istenről, amint használja a csillagokat, hogy segítse az ő népének a harcát. Vannak olyanok, akik magukat teisztikus evolucionistáknak hívják. Ők elfogadják, hogy eredetileg Isten teremtett mindent, de Istent egy erőnek látják, ami elindította az egész teremtést. Azután szerintük ő visszavonult, és hagyta, hogy minden tovább alakuljon és fejlődjön a maga útján. A teisztikus evolúció egy kísérlet volt az evolúció és a Biblia kombinálására, de ez ahelyett, hogy megválaszolta volna a kérdőjeleket, inkább csak több problémát okozott. Az ő tanaikat, az uniformitarianizmust Péter ilyen jól megfogalmazta a következőképpen. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Az uniformitarianizmus tulajdonképpen azt hirdeti, hogy minden úgy fog folytatódni, ahogy az eddig alakult, más szóval semmilyen jelentős változás nem lesz. Minden megmagyarázható a geológiai fejlődéssel és a ma is megfigyelhető folyamatokkal. Ez viszont pontosan ellentétben áll a Bibliával, mert nem hihet egyszerre mind a két dologban. Ezek kizárják egymást. Emanuel Vilakovszky egy másik könyvében, a Megbojdult Földben, teljesen ízekre szedi az uniformitarianizmust, és megcáfolhatatlan bizonyítékokkal teljesen elsöpri azt. Ezzel a tudósokat másodszor is térdre kényszeríti, mert bebizonyítja, hogy kataklizmikus változások nyomán jutott el a Föld a mai állapotába. A Megbojdult Föld című könyvében bebizonyítja az özönvíz megtörténtét is. Nem az a célja, hogy ezt bizonygassa, de például ír hatalmas csontleletekről, amelyeket több angliai barlangban találtak. Ezek a csontok mind egyszerre kerültek oda, és mind súlyos sérüléseket szenvedtek valami hatalmas erőtől. Mindenféle és fajtájú állatok voltak ott együtt, például tigrisek és nyulak, amelyek egymás ellenségei, mégis egymás mellett pusztultak el. Hajlamosak vagyunk arra, hogy tudatalatt úgy gondolkozzunk Istenről, mint aki távol van, irányítja a világegyetemet, és nem avatkozik bele az életünkbe. Nem gondoljuk azt róla, hogy őt ebben a pillanatban az is nagyon érdekli, hogy éppen mit csinálunk. Az egyik legfontosabb dolog, amit ki kell fejlesztünk magunkban, az Isten jelenlétének tudatos érzékelése mindenhol, minden körülmények között. Tudnunk kell azt, hogy Istent életünk legapróbb részletei is érdeklik, az ő füle mindig nyitva van az igazak számára. Ha szükségben szenvedsz, ha szegény vagy, és elnyomnak a gazdagok, akkor is meghallja az Úr a te kiáltásodat, még akkor is, ha te azt hiszed, hogy ez nem így van. Meghallotta Józsué kiáltását is, mert ő látta, hogy kezd beesteledni, és nem fogják tudni teljesen elpusztítani az ellenségeiket, és elkiáltotta magát, hogy nap, maradj veszteg! És a nap úgy is maradt még egy 24 órán keresztül. Lehet, hogy elhiszed, hogy Isten meg tudja gyógyítani a fájos lábujjadat, vagy a fülfájásodat, de igazság szerint nem gondolunk arra, hogy Isten drámai, hatalmas módon léphet közbe a mi életünk során is. Amikor koronában indítottam el egy gyülekezetet, emellett dolgoznom is kellett egy motel építkezésén, hogy a család anyagi szükségleteit betöltsem. Naponta minden reggel volt egy 15 perces műsorom a rádióban, egy bibliatanítás, és miközben a munkahelyemre vezettem, mindig szoktam ezt a műsort hallgatni, hogy ki tudjam javítani magamat. Hetente több száz mérföldet vezettem, és az autóm kezdett nagyon rozoga lenni. Az egyik hangszóró már tönkrement, és csak a hátsó hangszóró szólt, miközben hallgattam a tanításomat. De egyszer csak olyan erősen kezdett zúgni a hangszóró, hogy már nem hallottam a műsort, és elkezdtem panaszkodni az Úrnak. Látod, Uram, a tegnap este levezettem ezt a hosszú utat, hogy megtarthassam a Biblia órámat, már annyit vezettem, hogy leesnek a kerekek erről az autóról, mert szolgálni szeretnék. A családomnak ételre van szüksége, ezért dolgoznom kell ezen az építkezésen. Nem szeretem ezt a hosszú utat, mert olyan unalmassá válik, és az egyetlen dolog a rádió, ami segít ezen. Annyira szeretném hallani a műsoromat, hogy bárcsak ismét működne ez a rádió. Ilyen és ehhez hasonló dolgokat mondhattam az Úrnak, és egyszer csak azt láttam a fejemben, hogy a hátsó hangszórónak van egy kettős bemenete, amelybe a kábelek csatlakoznak, és azt is láttam, hogy ez a kábel már nagyon kilazult, és mindjárt ki fog esni. Teljesen tisztán láttam ezt az elmémben, úgyhogy azonnal félreálltam az út mellé, kinyitottam a csomagtartót, hogy megnézzem, hogy mi van a hátsó hangszóró csatlakozásával. És pontosan úgy volt, ahogy az elmémben láttam. A csatlakozó meglazult. Visszanyomtam a helyére, lecsuktam a csomagtartót, beugrottam az autóba, bekapcsoltam a rádiót, és olyan tisztán szólt, mint egy új hangszóró. Hihetetlen, Uram, hogy még azzal is foglalkozó, hogy hallgathassam a rádiót, kiáltottam fel. Akkor értettem meg, hogy Isten nagyon közel van hozzánk, és az a vágya, hogy mélyen benne lehessen az életünkben, csak mi nem adjuk meg neki a lehetőséget. Mondhatod, hogy Isten sohasem szólt még hozzám. De kérted, hogy szóljon? Kérdeztél tőle valaha is egy közvetlen kérdést? Vártál-e arra, hogy válaszoljon? Le kell ismerjem, hogy nem igazán gondoltam, hogy válaszolni fog, inkább csak panaszkodtam neki. De ezután elkezdtem rájönni, hogyha direkt kérdéseket teszünk fel Istennek, akkor gyakran meg is kapjuk a közvetlen válaszokat tőle. Rájöttem, hogy gyakran csak azért szenvedtem valamiben hiányt, mert nem kértem tőle, hogy adjon. Isten itt van, és Isten munkálkodni akar. Ő nem vonult el a világegyetem egy távoli sarkába. Ezt mondta Illés a Bál prófétáknak is, hogy talán isteneitek elmentek vakációra, vagy valami más csinálnak? Kiálltatok hangosabban. De a mi Istenünk nem vonult el, őt nagyon is érdekli életünk minden apró kis részlete. Ti a gyermekei vagytok, és nem szeret titeket elcsüggedve, aggódva vagy rettegve látni. Ki akar nyúlni felétek, és segíteni akar nektek. Ne gondoljátok, hogy Isten megérinthetetlen, elérhetetlen vagy megközelíthetetlen. Pál azt mondta az athéni filozófusoknak, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten meg akarja nektek mutatni erejét, jelenlétét és szeretetét is. És ő hatalmas módon meg is mutatta Józsuénak és az izraelieknek is, hogy velük van. Ennek következtében a föld elfoglalásának legnagyobb harca befejeződött, és a föld nagy részét ezzel az egy hatalmas ütközettel foglalták el. A 11. fejezetben a felső galileai vidék elfoglalása következik. Azután meghallott ezt Jábin, Hácor királya, üzenetet küldött Jobábhoz, Mádon királyához, Simron királyához, Aksász királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik az északi hegyvidéken laktak, meg a Kinerettől délre levő síkságon, Sefala alföldön, meg a Dor mellett levő nyugati dombvonulaton. A keleten is nyugaton lakó kánaániakhoz, az emóriakhoz, a hettitákhoz, a periziekhez és jebúsziakhoz a hegyvidékre, és a Hermon alatt lakó híviekhez Mitzpá földjére. Ezek kivonultak egész táborukkal. Annyi volt a nép, mint a tengerpartján a homok. Ló és harci kocsi is igen sok volt. Mindezek a királyok egyesültek, és amikor megérkeztek, közösen ütöttek tábort Méron vizénél, hogy harcoljanak Izrael ellen. Akkor ezt mondta az úr Józsuénak. Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkor Izraelnek adom mindnyájukat halára sebezve. Vágd át lovaik inát, és gyújts fel harci kocsiaikat. Józsué hirtelen rájuk tört egész hadseregével a Méron vizénél, és megtámadta őket. Az úr pedig Izrael kezébe adta őket. Megverték és üldözték őket Szidon rabbáig, és Misrefót Máimig, és a Mitzpe völgyig kelet felé. Megverték őket, senkit sem hagytak elmenekülni. Úgy tett velük Józsué, ahogyan meghagyta neki az úr. Lovaik inait átvágta, harci kocsiaikat pedig fölgyújtotta. Akkor megfordult Józsué, elfoglalta Hácort, királyát pedig megölte karddal. Mindezeknek a királyságoknak Hácor volt azelőtt a fővárosa. Kardére hányta, kiirtotta a benne levő élőlényeket mind, nem maradt meg egyetlen élő sem. Hácort pedig felperzselte. Ezeknek a királyoknak minden városát elfoglalta Józsué királyaikkal együtt, és kardére hányta, kiirtotta őket, ahogyan Mózes az úr szolgája parancsolta neki. De a halmokon álló városokat nem perzselte föl Izrael, egyedül csak Hácort perzselte fel Józsué. Ezeknek a városoknak minden zsákmánya és állata Izrael fiainak zsákmánya lett. Csak az embereket hányták kardélre, amíg mindenkit ki nem pusztítottak. Nem hagytak meg egy lelket sem. Ahogyan az úr megparancsolta szolgájának Mózesnek, úgy parancsolta meg Mózes Józsuénak, és úgy cselekedett Józsué. Semmiben sem tért el attól, amit az úr Mózesnek parancsolt. Így foglalta el Józsué azt az egész országot, a hegyvidéket, az egész délvidéket és Gósen egész földjét, a Sefala alföldet és a síkságot, Izrael hegyvidékét és alföldjét a Kopasz hegytől, amely Széír irányában emelkedik, Baál Gádig, amely a Libanon völgyében, a Hermon hegy lábánál fekszik. Összes királyukat elfogta, levágta és megölte. Hosszú ideig viselt háborút Józsué ezek ellen a királyok ellen. Egyetlen város sem köthetett békét Izrael fiaival, csak a Gibeonban lakó híviek. Mindent harcban foglaltak el. Mert az úr megkeményítette a szívüket, hogy harcoljanak Izrael ellen. Ezért Izrael kiirtotta őket, nem volt irgalom számukra, hanem kipusztították őket, ahogyan az úr megparancsolta Mózesnek. Abban az időben elment Józsué, és kipusztította az anákokat a hegyvidékről, Hebronból, Debírből, Anábból, Júda egész hegységéből és Izrael egész hegységéből, városaikkal együtt kiirtotta őket Józsué. Nem maradtak Anákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gádban és Asdódban maradtak meg. Így foglalta el Józsué az egész országot egészen úgy, ahogyan az Úr megígérte Mózesnek. Józsué pedig átadta azt Izraelnek, hogy birtokolják mindegyik törzs a maga részét. És béke lett az országban a háború után. Annak ellenére, hogy az egész földet elfoglalták, mégis maradtak olyan kisebb területek, ahol ellenségeik megmaradtak. Hibát követtek el azzal, hogy nem foglalták el teljesen azt a földet, amit Isten nekik adott, pedig ő azt mondta, hogy neked adtam minden helyet, ahová lépsz. Ennek ellenére például a jebusziak ott maradtak Jeruzsálemben, egészen Dávid idejéig, aki aztán elfoglalta, és attól kezdve nevezték azt Dávid városának. Más területeket ugyanígy meghagytak ellenségeik kezén, és ez később tragédiákhoz vezetett. A 12. fejezetben felsorolja azoknak a királyoknak a neveit, akik ellen a harcokban győztek. A 13. fejezetben Józsué megöregedett és megvénült, és ezt mondta neki az Úr. Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban. Nem foglalták el tehát a teljes földet, és ezt párhuzamba állíthatjuk a saját lelki életünkkel is. Amint már említettem, az ígéret földjére való bevonulás a lélekben való járást a test feletti győzelmet jelképezi. Isten győzelmet ígért nekünk a testi vágyaink fölött, és ehhez csak birtokba kell vegyük az új életünket. Minden talpalatnyi földet, ahová a lábunkat tesszük, Isten nekünk adta már. A tragédia a legtöbb keresztényel az, hogy lélekben indulnak hatalmas erővel, és hatalmas győzelmeket érnek el lelkisíkon, majd eljutnak egy lelki magaslatra, és megelégednek azzal a helyjel, tovább már nem akarnak harcolni Isten elhívásának jutalmáért. Hátradőlnek, és a múlt babérjain kezdenek pihengetni. Amikor beszélgetni hallod őket, akkor gyakran ezekről a múltbéli dicsőségekről és áldásokról kezdenek mesélni, de semmi friss és új nincs az életükben a lélek síkján. Lelki stagnálást jelent az, ha az Istennel való életszerű kapcsolataid miatt vissza kell tekints a múltba. Isten azt akarja, hogy ebben a pillanatban is megtapasztaljad az ő kegyelmét és szeretetét az életedben. És itt az izraeliek is eljutottak oda, hogy megelégedtek azzal, amiük akkor volt. Óvakodjatok a lelki magaslatoktól, ahol elkezdtek kényelemben élni a testi vágyaitokkal, mert lelkileg veszélyes zónába tévedtetek. A testünk a lelki életünk állandó ellensége. Fontos, hogy teljes mértékben birtokba vegyük azt, amit Isten megígért számunkra. A Józsué 13. fejezetében felsorolja azokat a földeket, amelyeket még nem vettek birtokba. Csak Lévi törzsének nem adott örökséget, Izrael istenének az Úrnak tűzáldozatait kapta örökségül, az ígéret szerint. A következőkben felsorolja a törzsek területének határait, Rúben és Gád földjeit. A 14. fejezet Kálebről szól, aki a 12 kém egyike volt, aki Józsuéval együtt kikémlelte a föld déli részét. Amikor visszajöttek, akkor jó híreket és egy hatalmas szőlőgerezdet hoztak vissza, amelyet egy nagy rúdra akasztva hoztak be a táborba. A másik 10 kém viszont azt mondta, hogy hatalmas falak és óriások élnek a területen, és megijesztették a népet. Mózes akkor azt ígérte Kálebnak, hogy amikor elfoglalják a területet, akkor Kálebnek adja azt a területet, amit kikémlelt. Miután az északi területet elfoglalták, Júda fiai Gilgában Józsué elé járultak, és a kenézi Káleb Jefune fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádesz Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádesz Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Nagyon tetszik nekem ennek az idős fickónak a bátorsága, aki 85 esztendős korában is harcba vonul. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnak, Jefune fiának. Ezért lett Hebron a kenízi Kálebnak, Jefune fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael istenét. Hebron neve azelőtt Kirját Árba volt. Árba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború. Káleb júdai volt, és Júdának a Jeruzsálemtől délre, a Jordántól és a Holttengertől keletre eső rész lett a területe, nyugaton pedig az Ejlát völgyéig, ahonnan már a Dán törzséjé volt a terület egészen a tengerig. A 15. fejezetben a júdai határok leírását találjuk, majd a városok és a falvak felsorolása következik. A 62. versben egy érdekes város, Engedi, a Holttenger partján a mai napig is létezik, és ez az egyik kedvenc helyem. Hihetetlen szép Datoja-ligetek és vízesések vannak ott. A 16. fejezetben a Manassé és Efraim törzsek területének leírása következik. Manassé egy része a Jordán keleti partján telepedett le, a másik része pedig nyugaton Jerikótól Bételig, Jeruzsálemtől északra. A 10. versben ezt olvassuk. A Gézerben lakó kánaániakat azonban nem űzték ki. Ezért ott laknak a kánaániak Efraim között még ma is, de robotos szolgákká lettek. Ismét itt a föld teljes elfoglalásának és birtokba vételének egyik hiányossága. A bírák könyvében olvashatunk majd arról, hogy ennek az engedetlenségnek mi lett az ára. Amikor a Bibliában egy hosszú névfelsoroláshoz értek, akkor csak nyugodtan ugorjátok át azokat, mert egyébként nagyon unalmassá válik az olvasás. Viszont nagyon ajánlom, hogy szerezzetek be egy jó Biblia térképet a 12 törzs területével, mert ez sokkal többet tud segíteni abban, hogy megértsétek, hogy ezek a törzsek hová telepedtek le.